Tokajról a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megkezdte működését a pedagógusokat és segítő szakembereket képző Apor Vilmos Katolikus Főiskola újonnan létrehozott drámapedagógiai központja. Tudatta sajtóközleményében a főiskola. Az új szakmai műhely célja, hogy kurzusokon, workshopokon és különböző programokon minél több leendő és gyakorló pedagógus ismerhesse meg a drámapedagógia gazdag módszertanát. Az újonnan létrehozott drámapedagógiai központ működésének fókuszában a megéléses tanulás, a bábjáték, a történetmesélés és a szerepbelépésen alapuló dramatikus folyamatok, valamint a dráma és színház pedagógiai alkalmazásának sokféle formája áll. Az országgyűlési választáson induláshoz szükséges ajánlásokat tartalmazó ajánlásgyűjtő íveket legkésőbb pénteken vissza kell vinniük a jelölteknek a választási irodákba, különben évenként 1000 forint bírságot szabnak ki rájuk. Az országgyűlési választáson induló jelöltek és jelölő szervezetek csak a választási irodák által kiadott íveken gyűjthetik az ajánlásokat. Az íveken szerepel az ív sorszáma, az egyéni választókerületi választási irodák ez alapján tartják nyilván, ki mennyi évet vett át. A jelöltek pénteken 16 óráig gyűjthetik az országgyűlési választáson induláshoz szükséges ajánlásokat. A legfontosabb feladatunk, hogy Magyarországot soha ne engedjük belerángatni a háborúba, emelte ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, amikor csütörtökön megérkezett Budapestre az a két kényszer sorozott kárpátaljai magyar hadifogoly, akiknek elengedését a miniszterrel előző nap Moszkvában folytatott tárgyalásán hagyta jóvá Vlagyimir Putyin orosz elnök. A két kárpátaljai magyar férfit szeretteik várták a Liszt-Ferenc Budapest nemzetközi repülőtéren. A kultúra és az innováció a székely és magyar megmaradás titka, ugyanakkor az összefogás, összetartozás erősíti meg őket, hangsúlyozta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter Sepsi Szentgyörgyön, ahol átadta a közönségnek a Bogányi koncert zongorát, amelyet a minisztérium adományozott a Székely Nemzeti Múzeumnak. Ukrajna drónelhárító és légvédelmi technológiával segíteni az Irán által támadott közel-keleti országokat, ha azok ráveszik az orosz elnököt, hogy fejezze be az ukrajnai háborút, jelentette ki az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij hozzáfűzte, tárgyalásokat folytat a térség azon államainak vezetőivel, akik kapcsolatba léptek Kijevvel. Irán felszólította az ENSZ biztonsági tanácsát, lépjen fel az Egyesült Államok és Izrael által indított háború ellen. Az iráni külügyi szóvivő figyelmeztetett arra, hogyha nem születnek megfelelő intézkedések, a most elkezdődött folyamat hamarosan Európát is eléri. Egyben óvaintette az európai országokat attól, hogy bármilyen módon bevonódjanak a műveletekbe. Magyarország GDP-je 2025 negyedik negyedévében 0,8%-kal haladta meg az egy évvel korábbit a Központi Statisztikai Hivatal második becslése szerint. A kiigazított adatok alapján pedig 0,6%-os volt a növekedés. Emelték az időjárás okozta károk utáni kompenzálási keretet. A kárenyhítési alapban 28 milliárd 400 millió helyett 46,5 milliárd forint áll rendelkezésre, jelentette be az agrárminiszter. Az Agrártárca újra meghirdette a kis üzemméretű mezőgazdasági termelők fejlesztésére szóló pályázatát is, 15 milliárd forintos keretösszeggel. Végül az időjárásról. A felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, és a ködfoltok feloszlását általában napos idő követi, kevés komoly felhővel, de délután az északkeleti megyék fölé magas szintű felhőzet érkezhet, csapadék nem lesz. Az északi a szél csak az északkeleti tájakon lehet olykor élénk. 14 és 17 fok közé melegszik fel a levegő. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi, ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Balogh Győző, a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye cigányügyi referense, a cigánypasztoráció sajátosságairól beszél.
Nekünk cigányoknak a család, a közösség az egy megtartó erő, fogva meghatározza a létét az embereknek, éppen ezért az egyháznak a gondolkodásának is ebbe az irányba kell elmozdulni, amikor a pasztorációról beszélünk. A legfontosabb az, hogy a második Vatik mondta, hogy az idők jeleit vizsgálni kell, és minden időben alkalmasnak kell, hogy legyen az egyház tanítása arra, hogy a kor emberének a felmerülő aktuális kérdéseire, az őket érintő problémákra reflektálni tudjon, választ tudjon adni. Az egyház szemszögéből a cigánypasztorációnak azokat a kérdéseket kell vizsgálni, ami a mai kor cigányemberét érdekli, foglalkoztatja, ami az ő életét érinti. Itt pedig a népesség robbanás a cigányok között 1990-től figyelhető meg hazánkban, és van egy térkép, amit Papp Zoltán Attila készített el, megyei szinten lebontották, hogy az iskolákban, minden megyében hány százalékban találhatóak cigányok. A legtöbb helyen már ekkor a 30% környékén voltak az iskolákban jelen a cigány gyermekek, nem beszélve a határmenti falvakról. Zárójelben itt jegyezném meg, hogy egy rakacamenti területről jöttem, ez a rakaca a szlovák határhoz közeli, ahol 900 fő volt, amikor oda kerültem, és a 2 éves papságom alatt 130 keresztelésnél tartok. Ez egy nagyon pici közösség, de ahhoz képest arányában ez egy hatalmas ugrás, amit megtapasztalunk, és hogyha iskolában, óvodában vagyunk ilyen területeken, nyilvánvalóan azoknak az embereknek a gondolkodásmódját, látásmódját kell megközelíteni, akikhez én az Istennek az evangéliumát el akarom vinni. És érthetően az egyháznak keresnie kell a cigányokkal való kommunikációs csatornát, hogy mi az a legjobb módja, ahogyan én egy cigány embernek el tudom mondani, hogy mi az az evangélium, amit Jézus Krisztus neki akar elmondani cigányként, hogy hogyan tudja őt a saját kultúrájában meghívni, mik azok az értékek, amiket ki lehet emelni, azok az ablakok, amin keresztül ráláthat az Istennek az országára. És a cigánypasztorációs paradigmaváltás, bocsánat, tehát a módszertani váltás, az azt jelenteni, hogy innentől kezdve igenis figyelembe kell vennem azt, hogy igaz, hogy ugyanaz az evangélium, amely mindenkinek egyformán szól, csak nem mindegy az, hogy hogyan mondom el, hogy ki hogyan érti meg, hogyan tudom azt érthetőbbé, felfoghatóbbá és érezhetőbbé tenni, hiszen be kell vallani, hogy mi cigányok inkább a racionális értelmi dolgok helyett sokszor inkább a szívünkre hallgatunk, sokkal jobban szeretjük azt, hogyha érzelmileg fognak meg bennünket. 6. Pál pápától tőle indult az a felhívás, hogy tulajdonképpen, amikor egy cigány közösséghez beszélt, megemlítette azt, hogy milyen jó lenne, ha egy idő után a saját szószólójuk megszületne, aki tudja őket képviselni. És pontosan a cigány pasztorációnak valahol ez a célja, hogy egy idő után a cigányok akarjanak az Isten országának a részesévé lenni, hogy ők akarjanak tenni a saját népükért, hiszen ez alulról tőlünk indulhat el, mert rákényszerint tenni az Isten országát tűzelvassal nem lehet az emberre. Kell, hogy én is akarjam az Isten országát építeni cigányként. Az inkulturáció mikéntje, ez egy mostani fogalom, amit elég gyakran használnak az egyházban. 2005-ben a pápai tanács létrehozta a cigánypasztorációs irányelveket, ami 102 pontból állt. Ennek az egyik nagyon fontos része, amit ki kell emelni, hogy az evangéliumot, amikor beleültetik az Isten üzenetét a cigány kultúrába, az csonkítatlanul megtartja a sajátosságait, és a kettő elegyedve valami magasabbat hoz létre, valami tökéletesebbet, de nem oldódik fel a másikban. Erre azért hoztam a Rubjovtól a Szent Háromság ikonját, mert tökéletes példája a család modellnek, ahol az apának és az anyának a tökéletes szeretetéből születik meg egy harmadik valaki, aki mind a kettőnek az örökségét tovább viszi, és élhetővé próbálja meg tenni, és előre mozdul. Egy közösség tagja más kultúrával. Amikor én gyermekként beléptem a templomba, otthon éreztem magamat, és hálát adok a jó Istennek, hogy olyan papom volt, akinek az öltözéke, az éneke, a befogadó magatartása nekem lehetőséget adott arra, hogy a szívemben megszülessen a más, hogy én szeretnék ilyen pap lenni. A közösség is annyira jó volt, hogy én ott otthon éreztem magam. Nem éreztem száraznak a vecsernyét, az útrenyét, a liturgiát, mert engem befogadtak. Nem azt éreztem, hogy én ott cigány vagyok, és meg vagyok különböztetve, hanem a templomban otthon voltam, és hazajártam, és ministrálhattam, sőt, foglalkoztak velem, egy kicsit tanítgattak énekelni, és pátyolgattak. Az egyháznak a hagyományait rám ragasztották, és ahogyan mondták, oda is kozmáltam az oltárhoz. És hálát adok a jó Istennek, hogy olyan papom volt, aki előtt, úgy, mint én előttem, nem voltak még abban az időkben példák. Nem voltak még akkor cigány hivatások, nem ismertem cigány papot. És amikor megszületett bennem az a vágy, hogy szeretnék pap lenni, ő csak bátorított. Mert ő azt látta, hogy mindenki egyenlően meg van hívva erre a hivatásra, és igenis a cigányok közül is fontos, hogy legyenek hivatások, legyenek szerzetesek, legyenek apácák, legyenek papok, legyenek olyan emberek, akik tanulva visszamennek a sajátjaik közé, és elmondják azt nekik belső tapasztalatukként, hogy mennyire hívja az őket a jó Isten, mennyire szereti az Isten a cigányokat, aki értünk is meghalt, aki értünk is ugyanúgy cigányokért is odaadta az életét a kereszten. A saját kulturális elem bevitele az egyházba az olyan, mint amikor az ember teát főz. A tea főzés az úgy működik, hogy a filtert belerakom a pohárba, és a két különálló dolog elegyedik egymással, átadja az értékeit, és valami fenséges dolog születik meg belőle. Amikor a magyar és a cigány kultúra találkozik az evangéliumnak a szeretetében, az evangéliumnak a tanulmányozásában, akkor én azt merészeltem leírni a dolgozatomban, hogy csúnya szóval medicinális jellege van, gyógyító hatása van a két társadalomra. Hiszen majd fogok beszélni arról, hogy Krisztus, mint nekünk cigányunknak a legfőbb vajdája, hogyan jelenik meg az egyházunknak az életében. És a teafőzéshez visszatérve, azért nem olyan könnyű teát főzni. Kívülről néz az ember, sokszor bolondnak gondolnak minket, hogy cukrot rakunk bele, hogy édes legyen, aztán citromot, hogy savanyú legyen, el lehet azt rontani az arányokat, és valahogy a cigány pasztoráció is pontosan ilyen, hogy az embernek a jó Istenre hangolódva meg kell találni az egészséges értéke, arányokat, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni. Rá kell érezni, de ezt gyakorolni kell. Az embernek bele kell tanulnia a cigány pasztorációba. És nagyon fontos, hogy kiemeli ez a dokumentum is, amit említettem előzőekben, hogy közöttük élve lehet jól cigánypasztorációt csinálni. Nem az íróasztal mellől, nem pedig a katedrálól, köztük élve, cigány módon étkezve, velük táncolva, velük énekelve, olyan területeken, ahol él a cigány nyelv, mint Sándor testvéreméknél Hodászon vagy Kántor Jánosiban, élő nyelvként a cigány liturgiát énekelni, cigány nyelven használni, cigány nyelven köszönni, és a gyermekeinknek átadni ezt a kulturális részt, amiről mindjárt fogok is beszélni. Az evangélium minden kultúrának szól. A Jóisten azzal áldott meg, hogy volt szerencsém Rómában tanulni, és pápai liturgiákon, utána fogadásokon vettünk részt, ahol afrikaiak is jöttek, és mindenki műsort adott a saját közösségéből, és olyan jó volt, hogy magasan képzett teológusok fűszoknyában táncolva a saját hagyományainak megfelelően akarták köszönteni a pápát, utána a fogadáson mindenki elegánsan felöltözött, európai módon, de előtte a saját nyelvén ki akarta fejezni, hogy mennyire szeretik őt a pápát, mennyire fontos nekik az, amit az egyház adhat, hiszen az ember abból ad, amilyen van. Én nekem cigányként a cigány kultúrámból kell adni, cigányként kell a megváltást keresnem, és ezek az utak állnak előttem, ezek állnak rendelkezésre, hogy én a Jóisten országába eljussak. A cigány kulturális elemek, a tánc, aki szereti a cigány táncot, és jobb bennem, mint én, az szabadságot érez benne. Az érzéseknek a előmenetelét élheti meg, és ugyanilyen a nyelv is. És az egyház, ahogyan elkezdett találkozni a cigány kultúrával, nagyon érdekes keresztmetszeteket hozott létre. Ahol a nyelvet kezdte el az egyház tisztelni, és a Szent István társulatnak köszönhetően megszületett a teljes cigány nyelvű szentírás, ott megszületik a Biblia. Mert nagyon fontos az, hogy a cigány nyelvet műveljük. Nagyon fontos az, bár én csak könyvből tanultam a cigány nyelvet sajnos, de nagyon fontos az, amikor az ember elmegy egy cigány nyelvű liturgiára, egy szentmisére, és ha nem is ért mindent, de az idősebb rokonaim is megtisztelve érzik magukat, hogy az egyház vette a fáradtságot. És volt olyan, aki megkönnyezte, hogy a püspök cigány nyelven köszöntötte őket. Volt olyan, aki megkönnyezte azt, hogy elment a kereszt búcsújára, és a saját nyelvén hallhatta az evangéliumot szólni. Láthatta azt, hogy azokat a kulturális elemeket belevitték a liturgiába, gitárral énekelve éneklik a liturgiát. De nagyon fontos az, hogy a cigány búcsúnál, a kereszt búcsújánál a cigány testvéreink fel tudják a vándorlásnak az emlékeit eleveníteni. Fel tudják azt eleveníteni, hogy mi elzarándokolunk ahhoz a Krisztushoz, aki értünk cigányokért is meghalt. És a vándorlás az érdekes egy momentuma, hiszen a vándorlók és úton lévők pápai tanácsa az, amelyik foglalkozik velünk cigányokkal. Bár itt némi kritikát szeretnék azért mondani, mert nomádokként beszélnek rólunk, viszont azért Mária Terézia ideje óta letelepedett életformát folytatunk, kivéve Angliában és Franciaországban egy-egy kis közösség, amely kérvényezte, hogy ők lakókocsival járhassák az országot, de nálunk ez másabb. És nyilván nomád elemekkel rendelkezünk. A mi vallásos felfogásunk olyan elemeket tartalmaz, amit egy kívülről embernek meg kell értenie. Ezért fontos az, hogy a papok, az egyházi személyek elmerüljenek a cigány kultúrában, hiszen egymást meg kell érteni. Ez az, ami gyógyító elem lehet. Ez az, ami a feszültségeket lebontja, hiszen nekem az a tapasztalatom a cigány pasztorációban, hogy az emberek nem egymástól félnek, hanem az ismeretlentől. Mert nem ismerik a másiknak a szokásait, nem tudják, hogy hogyan kell viselkedni. Tapasztaltam azt, hogy cigány emberek a templomba azért félnek bemenni, mert nem tudják, hogy ott hogyan kell viselkedni. Nem rájuk van kalibrálva, nem tudnak végigülni egy hosszú egyórást vagy másfél órás liturgiát, mert szükségük van a mozgásra. Ugyanezt tudom mondani a cigány gyermekeimről, akikkel hittanon foglalkozok, hogy másképpen kell egy kicsit velük bánni, meg kell őket mozgatni. Nekem is gitárt kell ragadni, be kell vinni az órára, énekelni kell velük. Sőt, még táncnak is gúnyolják, amit próbálok néha velük játszani, vagy mozgatni őket. De fontos az, hogy mozgásban legyenek. És kimondva kimondatlanul ez a rengeteg mozgás a nomád előtörténethez is kapcsolható. Átkeresztelt babona. Az egyház történetében volt már ilyenre példa. A fény és a sötétségnek a találkozásakor, amikor a fény legyőzi a világosságot, akkor ugye karácsonyfa története is így lett ismeretes számunkra, és a pogány ünnepből megkeresztelt keresztény szokás gyanánt ugyanezt tapasztaltam már papként is, hogy nagyon sokszor jönnek cigány testvérek, amikor balcsuklóra, karmazsin szalag oda van kötve, mert az ártó szellemektől szeretnének védelmet nyerni, vagy jönnek szentelt vizet kérni, mert sír a gyermek, nem tudnak aludni, és egy olyan megoldás sikerül találni, hogy a vörös karmazsin szalag helyett egy csotkit használunk, amit a keresztelés alatt adunk oda az újszülöttnek, vagy a családtagnak, hogy majd otthon ezt viselje a gyermek. Nagyon fontos az, hogy például én most a görögkatolikus részről tudok beszélni, hogy az ártó szellemek elleni imádságot külön ki kell ilyenkor hangsúlyozni, és tapasztalataim szerint ilyenkor megnyugszanak, mert védelmet találnak. Amikor én bemegyek egy osztályterembe, és olyan cigány gyermekekkel találkozom, akiknek este menekülni kellett mondjuk egy alkoholista apuka elől, anyukájával együtt, hullafáradtan, éhesen ül be az iskolapadba, nehéz hittanórán az Istenről beszélni. Hiszen neki a fizikális kimerültsége felülmúlja azt a lelki éhséget, amit fel kellene ébreszteni papként vagy hitoktatóként benne. Tehát nyilván valószínűleg először ezeket, ahogyan az irányelvek is felhívják a figyelmünket arra, először ezeket a társadalmi különbségeket, hátrányokat kell kompenzálni, és utána elérni egy olyan szintet, hogy lehessen az Istenről beszélni. Nyilván itt zárójelben jegyezném meg, hogy Krisztusnak a szavait, hogy legyetek okosak, mint a galambok, és ravaszak, mint a kígyók, tehát alkalmazni kell ezt is. Az egyház nem lehet csak egy kiszolgáló, szórakoztató intézmény, amely gyermekmegőrzésre, ingyen ennivalóra, kirándultatásra van kitalálva. Semmit nem ér az egész, hogyha nem Krisztus áll a közepén. A legfőbb vajda maga Krisztus. Azért mernék erről beszélni, mert 1990-től ez a rendszer megszűnt. Vannak önmagukat vajdának kikiáltó emberek, akik vagyoni alapon eldöntik, hogy ők minket vezetnek, de az semmilyen közösség nem szavazta meg. Senki nem hatalmazta fel őt arra, hogy rólunk döntéseket hozzon, főleg nem vallási kérdésekben. Viszont Krisztus applikálható, alkalmazható a vajda szerepre, hiszen a vajdának a feladata az volt, hogy a belső és a külső társadalmat, a cigányokat és mindenki mást, bocsánat, a gázsókat összekösse, a problémákat ő szüntesse meg, ő segítsen kommunikálni, ő legyen az, aki kibékíti az embereket. És pontosan Krisztus ezt teszi. Ő az, aki nem harcolni jött. Ő nem azért jött, hogy háborúzzon, ellenségeskedés szítson, hanem az egyenlőtlenségeket jött kiegyenlíteni, ahogyan Szent Pál apostol is írja. Krisztus tulajdonképpen híd szerepet tölthet be, és ez lehet az integrációnak az egyik legfontosabb eleme. Szerintem az oktatás mellett az egyedüli mencsvára az egyház a mai cigány társadalomnak, hogy magához méltóan, ember módjára tudja keresni a jó Istennel a kapcsolatot. Hiszen Krisztus az, amelyik a két társadalom közötti szakadékot át tudja hidalni, meg tudja azokat a különbségeket szüntetni, fel tudja kelteni mind a két félben a kíváncsiságot a másiknak a kultúrájára, nem a félelmet látva, hanem az érdekességet, a kíváncsiságot a másikban az embert keresni. És ez nem a reklám helye, nem egy könyv címét akarom most itt elmondani, de hogy a cigány arcú Jézust kell a másik emberben meglátni. És pontosan ezt akarja Krisztus nekünk, cigány embereknek elmondani. 2014-ben a Magyar Cigány Kutató Intézet végzett egy felmérést az ország különböző területein elhelyezkedő 100 magát vallásosnak mondó cigány ember körében, akik különböző szinten voltak vallásosak, járatosak az egyházzal és az Istennel kapcsolatos dolgokban. Nálunk itt is a hagyományokat ismerni kell. Rakacán régi hagyomány volt az, hogy mivel búcsújáró hely volt, az emberek nem fértek be a templomba, megvásárolták a padokat, és oda csak családtag ülhetett le, és ezért volt az, hogyha valaki bement, akkor felállították, hogyha nem oda ült. De egy cigány ember, ha bemegy és felállítják, akkor azt érzi, hogy nem fogadják jó szívvel, neki a sarokban kell leülni, nem a templomban tud egy kicsit feloldódni. De itt is arról van szó, hogy elcsúszik egymás mellett az információ, mert nem ismerjük egymást. És hamarabb kezdünk el negatív dolgokat gondolni, mint sem felfognánk, hogy mi is az, amiről beszélünk. Ha van egy olyan pap, aki elhatározza azt, hogy cigány pasztorációban szeretne dolgozni, De sokszor ezt az élet hozza, a dispozíció hozza, hiszen nem mindig kell nekem elhatározni, hogy cigánypasztorációval kell foglalkozzak, mert lehet, hogy nem akarok, de olyan helyre helyeznek engem, ahol nagy arányban cigányok élnek. Akkor bizony azoknak az embereknek a lelki üdvösségért is ugyanolyan felelős vagyok, és ugyanúgy ki kell dolgoznom egy éves pasztorációs tervet, amelyet külön rájuk tudok alkalmazni, hogy hogyan szeretném őket bevonni az egyház életébe. A tagoknak a felhívása, a figyelmének a felhívása nagyon fontos, hiszen itt is a befogadó szerep a cigány étkezésekhez lehetne hasonlítani, hiszen kimondva kimondatlanul a cigánytörzsek, amikor vándoroltak, akárkivel nem ültek lenni. Csak a törzsnek a tagjaival, csak a családtagokkal, a legközelebbiekkel, idegenekkel nem. Amikor egy idegen embert befogadtak az asztalukhoz, ott egy ki nem mondott adoptáció történt. Az valójában testvér, nem csak testvérnek szólították, hanem annak is érezték, és úgy kezdték el szólítani, sőt úgy kezdett rá a közösség tekinteni. A legfontosabb az eukarisztia, hogy egy asztalról eszik, és aki velem Krisztusnak a testét és a vérét egy asztalról veszi, az valóban a testvérem. Ahogyan az arab nyelvből lehetne fordítani, ő a húsom és a vérem. Tehát sokkal mélyebb a kifejezés. A Szentírás, mint motiváció, volt egy ilyen kérdéskör, amikor arra kérdeztek rá, hogy mi volt az, amikor egy cigány embert valaki az Isten keresésére, az egyház felé mozdított. És nagyon sok ember határhelyzetet élt meg, vagy elveszített valakit, és gyászolt. Vagy valamilyen tragédia történt testi, súlyos testi betegség, vagy hozzátartozója miatt, úgy érezte, hogy rajta senki más nem segíthet, csak a jó Isten. És akkor hallott egy olyan idézetet a Szentírásból, amely őt szíven ütötte. És onnantól kezdve folyamatosan tartotta a kapcsolatot az egyházzal. Egy Papantal nevű kutató arról beszélt, hogy a cigányok nagyon hasonlóak a vallásosságukat tekintve az állatvilágban felfedezett mimikritől. A mimikri azt jelenti, hogy színt váltanak, rejtőszínük van, és beolvadnak a környezetbe azért, hogy megvédjék önmagukat a külső hatásoktól szemben. És ez a kutató több társával együtt arról beszélt, arról írt még a kezdetekben, amikor a cigányokkal kezdtek foglalkozni, hogy a cigányok csak érdekből veszik fel a vallást. Mert alkalmazkodnak a befogadó nagyobb közösségnek a vallásához azért, hogy védelmet nyerjenek más népektől. Viszont rögtön láthatjuk itt a cáfolatot, hogy valójában belső igényről beszélünk, nem külsőségeknek akarnak megfelelni. A megtért cigányok aktivitása egyház községükben, itt egy saját példát mondanék, hogy azokkal a cigányokkal sokkal erősebb lett a kapcsolatom, akikre feladatot bíztam. Akiket nem csak meghívok a templomban, ne templomba, hanem megbízom egy kiemelt feladattal, ami csak az övé, amiért csak ő számol el, és ez az egyházon belül, a mi egyház községünkön belül neki van elkülönítve. És onnantól kezdve felelősség teljesebben tudtak viselkedni. Közalkalmazottakat sikerült kérni, akik nagyon felelősség teljesen végezték iskolában az iskolai felügyeletet, mivel rokonok ezért tudnak a gyermekekre vigyázni, felügyelni, vagy akár a tanodás kirándulásokra elkísérni bennünket. És még lehetne sorolni ezeket a dolgokat, de mindegyik ugyanígy kötődik személyre szólóan. A személyesség szerintem az, ami kiemelendő, hiszen nekem kell az, hogy személyes kontaktom legyen azzal a cigány közösséggel, amelyben én a hivatásomat megélem. Szolnokon volt nagyon szép gyakorlata az, amikor a cigány telepre kimentünk a motorútra, és minden egyes nap más családnál mentem a Bibliával és a gitárommal, együtt ettünk, de sokszor nem csak a család, hanem a környező háznak a lakói is bejöttek a házba, és együtt voltunk. És az egy érdekes személyes tapasztalat volt, mert ők azt tapasztalták meg, hogy a pap kijött hozzájuk. És akkor még nem is voltam pap, csak a reverendám után már az egyházzal azonosítottak. Ezért nem mindegy, hogy egyházi személyként, aki a hitről beszélek, a hitet próbálom megélni, hogyan viselkedek a cigányokkal. A megtért cigányok aktivitásához láthatjuk azt, hogy napi szinten ott a kétharmada zölddel látható annak a kis perecnek, gondolkodik az Istenről, és még jelentős része heti rendszerességgel, a többi az alkalmanként, és csak 1%-a van aki korlátozza az Istenről való gondolkodását arra a vallási közösségre, amelyikben jelen van hetente egyszer. A missziónak a fontos elemei, amelyeket kiemelnék zárásképpen, az éneklés és a prédikáció, az nagyon fontos. A tapasztalat is ezt bizonyítja, hogy szükséges időközönként az előadásokat is megszakítani egy-egy kis gitáros énekléssel, prédikációval. A prédikációnál én szeretek direkt felkészülni. Minden keresztelésen prédikálni szoktam a családnál, a családnak. Volt olyan, amikor a keresztelésre való felkészítést a család otthonában végeztem el, mert mivel a cigányoknak nagyon fontos a család, ezért a családdal együtt, a család jelenlétében szolgáltatom ki a szentséget. Egyik kedvenc élményem, amikor a betegek szentségét szolgáltattam ki, és kimentem Rakacán a cigány sorra, és vittük a szentséget a harangozóval, ment előttem gyertyával, és a családdal és az utca lakóival közösen végeztük el a betegek kenetének a feladását. A családtagok nyitották ki a Bibliát a beteg feje fölött, és csak a gyónásra mentek ki a szobából. És ez a nénike, ez meggyógyult. És utána, amikor a faluban járt, kelt, mint az Istennek egy csodajele a közösségben, soha nem volt még akkora respektem. Egy év után a cigányok elkezdtek nekem visszaköszönni. Nem az idegen embert látták bennem, hanem azt, aki köztük él, és értük van ott, aki magát az Istent viszik közéjük.
Kedves hallgatóink, dr. Balogh Győző a cigánypasztoráció kihívásairól beszélt.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise az általános kihallgatáson. A közösségen és a szereteten keresztül építhetjük Krisztus egyházát. 14. Leó spanyol szemináriumi küldöttségekhez. Szemléljük a természet feletti valóságot. Leó pápa üzenete. Az oratóriumok létfontosságúak a fiatalok számára az elszigeteltség leküzdésében.
Leó pápa katekézise. A közösségen és a szereteten keresztül építhetjük Krisztus egyházát. Nem létezik ideális és tiszta, a földtől elszakított egyház, csak Krisztus egyetlen egyháza, mely megtestesült a történelemben. A Lumen Gentium kezdetű dogmatikus konstitúció elemzését folytatva, a szerdai általános audiencián a pápa az egyház kettős dimenziójáról, emberi és isteni természetéről fejtette ki gondolatait. Az első alkalommal a nagybőti lelki gyakorlat előtt, hamvazó szerdán az egyház fogalmáról volt szó. A látható és a spirituális valóság egyaránt jelen van az egyházban, melyek harmonikusan kiegészítik egymást. Az egyház életszentsége abban áll, hogy Krisztus lakik benne, és továbbra is odajándékozza magát tagjai kicsinységén és törékenységén keresztül. Ezt a folytonos csodát szemlélve értjük meg Isten módszerét. Teremtményei gyengeségén keresztül teszi láthatóvá magát, mutatkozik meg és cselekszik.
Oggi proseguiamo il nostro approfondimento sulla Costituzione conciliare Lumen Gentium, Costituzione dogmatica sulla Chiesa.
Kedves testvérek, folytatjuk a Lumen Gentium kezdetű zsinati konstitúció elmélyítését, mely az egyházról szóló dogmatikus konstitúció, kezdte katekézisét 14. Leó pápa. Az első fejezetben, ahol arra keresik a választ elsősorban, mi is az egyház, úgy írják le, mint összetett valóságot. Miben áll ez az összetettség? Valaki felelhetné erre, hogy összetett, vagyis nehezen megmagyarázható. Vagy azt, hogy azért összetett, mert egy 2000 éves intézmény, ami eltér minden más társadalmi vagy vallási csoportosulástól. A latin nyelvben azonban a compositus jól megszerkesztettet jelent, vagyis egy adott valóságon belül különféle aspektusok egyberendezését. Ezért állapíthatja meg a Lumen Gentium, hogy egy jól szerkesztett szervezet az egyház, amelyben együtt él az emberi és az isteni dimenzió, elválasztás és zűrzavar nélkül. Az első dimenzió azonnal érzékelhető, amennyiben az egyház olyan emberek közössége, akik osztoznak a keresztény lét örömeiben és fáradozásaiban, annak minden előnyével és hátrányával, hirdetve az evangéliumot és Krisztus jelenlétének tanúiként, aki elkísér minket az élet útján. Emellett azonban az egyháznak van isteni dimenziója is, mutatott rá a pápa. Ez nem tagjainak az ideális tökéletességében, vagy spirituális felsőbbrendűségében áll, hanem abban a tényben, hogy az egyházat Istennek az emberre vonatkozó szeretetterve hozta létre, mely Krisztusban valósult meg.
La Chiesa perciò è allo stesso tempo comunità terrena e corpo mistico di Cristo.
Az egyház így egyszerre földi közösség és Krisztus misztikus teste, látható gyülekezet és spirituális misztérium, a történelemben jelenlévő valóság és az ég felé zarándokoló nép. Az emberi és az isteni természet harmonikusan kiegészíti egymást, egyik sem kerekedik felül a másikon. Az egyház tehát ebben az ellentmondásban él, az emberi és az isteni valóság együttesében, mely befogadja a bűnös embert és Isten felé vezeti őt. A Lumen Gentium ennek illusztrálására Krisztus életére mutat rá. Aki csak találkozott Jézussal Palesztina utcáin, megtapasztalta emberségét, megismerte szemét, kezét, hangját. Követőit éppen elfogadó tekintete, áldó keze, felszabadító és gyógyító szavai fogták meg. A tanítványok ugyanakkor őt követve megnyíltak az Istennel való találkozás előtt. Krisztus teste ugyanis, arca, gesztusai és szavai láthatóan jelenítik meg a láthatatlan Istent. Jézus valóságának fényében visszatérhetünk most az egyházhoz, folytatta gondolatmenetét Leó pápa. Amikor közelről nézzük az egyházat, fölfedezzük benne az emberi dimenziót, ami konkrét személyekből áll, akik olykor megmutatják az evangélium szépségét, máskor meg küszködnek és hibáznak, mint mindenki. Mindazonáltal éppen tagjai és a földi korlátok által mutatja meg Krisztus jelenlétét és üdvözítő működését. Ahogy 16. Benedek mondta, nem áll szemben egymással az evangélium és az intézmény. Sőt, az egyházi struktúrák éppen korunk evangéliumának megvalósításához és konkrét megjelenítéséhez kellenek. Nem létezik egy ideális és tiszta, a földtől elszakított egyház, csak Krisztus egyetlen egyháza, mely megtestesült a történelemben. Az egyház életszentségének titka ez. Krisztus lakik benne, és továbbra is odaajándékozza magát tagjai kicsinységén és törékenységén keresztül. Ezt a folytonos csodát szemlélve értjük meg Isten módszerét.
Egli si rende visibile attraverso la debolezza delle creature, continuando a manifestarsi e ad agire.
Teremtményei gyengeségén keresztül teszi láthatóvá magát, mutatkozik meg és cselekszik. Ferenc pápa ezért az Evangélii Gaudiumban mindenkit arra buzdít, hogy vegye le saruját a másik szent földje előtt. Ez tesz minket ma is képessé arra, hogy építsük az egyházat. Nem csak látható formáinak szervezésével, hanem annak a lelki építménynek az emelésével, ami Krisztus teste, a közöttünk lévő közösségen és szereteten keresztül. A szeretet ugyanis állandóan megteremti a feltámadott jelenlétét. Leó pápa Szent Ágostont idézve zárta szerdai katekézisét. Csak a szeretet győz le mindent, anélkül a dolgok nem érnek semmit. Akárhol jelen van a szeretet, mindent magához vonz.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Leó pápa beszéde spanyol szeminaristákhoz. Szemléljük a természet feletti valóságot. Négy különféle spanyol szemináriumi küldöttséget fogadott Leó pápa múlt szombaton délelőtt a Kelemen teremben. Alcalá, Toledo, valamint Katalónia és Cartagena egyházmegyeközi szemináriumának elöljárói és diákjai szülei kíséretében összesen 407 személy töltötték meg a nagy kiagatási termet, akikhez fordulva a Szentatya a bensőséges ima kapcsolat fontosságát hangsúlyozta. A szeminárium mindig a remény jele az egyház számára, ezért az együttlét veletek igazi örömforrás számomra. Kezdte beszédét Leó pápa, majd egy olyan szempontot ajánlott megfontolásra, amely csendesen minden más alapját képezi, ez pedig a valóság természet feletti szemlélése. Ha ez nem tudatosul bennünk, és magától értetődőnek veszük, könnyen elsikadhat az egész. Figyelmeztetett, és Chesterton egyik szellemes mondására utalt a pápa. Vegyétek el a természet felettit, és nem a természeteset fogjátok találni, hanem a természet elleneset. Az ember nem arra teremtetett, hogy önmagába zárkózva éljen, hanem élő kapcsolatban Istennel. Amikor ez a kapcsolat elhomályosul vagy meggyengül, az élet belülről kezd szétesni. Természetellenes nem csak az, ami botrányos, mert ehhez elég Isten nélkül élni a mindennapi életben, peremre szorítva őt a döntéseinkben. Ha ez érvényes minden keresztényre, akkor különösen is azokra, akik a papságra készülődnek. Mi lehetne természetellenesebb egy olyan szeminaristánál vagy papnál, aki ugyan Istenről otthonosan beszél, de belül úgy él, mintha jelenléte csak a szavak szintjén létezne, nem pedig az élet mélyén. Semmi sem lenne veszélyesebb, mint megszokni Isten dolgait anélkül, hogy általa élnénk. Ezért végső soron minden az Istennel való élő és konkrét kapcsolattal kezdődik, és benne maradt fenn, aki bár érdemtelenül, de kiválasztott minket. A természet feletti szemlélése nem azt jelenti, hogy elmenekülünk a valóság elől, hanem azt, hogy megtanuljuk felismerni Isten működését a mindennapok konkrét eseményeiben. Ez egy olyan látásmód, amelyet nem lehet rögtönözni, vagy másra átruházni, hanem az élet hétköznapi körülményei között lehet megtanulni és gyakorolni. Éppen ezért, ha a természetfeletti látás ennyire kulcsfontosságú a keresztény életben, akkor még inkább az azok számára, akik in persona Christi, azaz Krisztus személyében cselekednek. Éppen ezért a szemináriumi képzés kezdetétől fogva különös gonddal kell védeni, mert ez az az elv, amely egységet ad minden másnak, szögezte le Leó pápa. Ennek a valóságra irányuló hívő lelkületi tekintetnek a mindennapos, konkrét élet döntéseinkben kell megnyilvánulnia, különben még az alapvetően jó gyakorlatok is, mint például a tanulás, az ima, a közösségi élet belsőleg üressé és torzá válhatnak, elfajulhatnak. Egy egyszerű és bevált módja ennek a hívő tekintetnek a fenntartására az Isten jelenlétjének a begyakorlása, amely ébren tartja a szívet és állandóan feléje irányítja az életet. A Szentírás ezt az igazságot egy egyszerű képpel fejezi ki az első Zsoltárban, amikor az igaz embert úgy írja le, mint vízparti fát, amely idejében megtermi gyümölcsét és levele nem hervad el. Nem azért termékeny, mert nincsenek nehézségei, hanem azért, mert ott mélyen gyökeret eresztett. A szél, a tél, a szárazság vagy a meccés mind hozzátartozik növekedéséhez, de sem vihar, sem szárazság nem pusztítja el, ha gyökerei mélyek és közel vannak a forráshoz. Ugyanakkor a Szentírás maga elismeri a fügefa ellentmondását, amely a gondoskodás ellenére sem terem gyümölcsöt. Azt mondják, hogy a fák állva halnak meg, egyenesen maradnak, megőrzik a külső látszatot, de belül már elszáradnak. Valami hasonló történhet meg egy szeminarista kispap életében, és később egy pap életében is, amikor a termőképességet összekeverik a tevékenység intenzitásával, vagy a formára irányuló pusztán külsőleges gondoskodással. A lelki élet nem azáltal terem gyümölcsöt, amit lát, hanem ami mélyen Istenben gyökerezik. Ha ezt a gyökeret elhanyagoljuk, minden kiszárad belülről, még végül csendben, talpon állva hal meg. Végső soron a természet feletti tekintet a papi hivatás legegyszerűbb és legmeghatározóbb aspektusából fakad. A mesterrel való együttlétből. Jézus arra hívta azokat, akiket kiválasztott, hogy vele legyenek. Az egész papképzésnek ez az alapja. Vele maradni és hagyni, hogy belülről formálódjanak. Lássuk Istent cselekedni, és ismerjük fel, hogyan munkálkodik a saját életében és az ő népe életében. Ezért, bár az emberi erőforrások, a pszichológia és a képzési eszközök értékesek és szükségesek, mégsem helyettesíthetik ezt a gyakorlatot. Ennek az útnak az igazi főszereplője a Szentlélek, aki formálja a szívet, megtanít minket válaszolni a kegyelemre, és gyümölcsöző életet készít elő az egyház szolgálatára. Minden most kezdődik, a mindennapok közönséges dolgaiban, ahol mindenki eldönti, hogy az Úrral marad, vagy a saját erejéből igyekszik fenntartani a magát. Kedves gyermekeim, szólt közvetlenül Leó pápa a spanyol szeminaristákhoz. Az egyház nevében köszönöm nagy lelkűségeteket, hogy az Úr követését választottátok. Tegyétek ezt mindig annak bizonyosságában, hogy nem egyedül jártok. Krisztus megelőz benneteket, a boldogságos Szűz Mária elkísért titeket, és az egész egyház támogat benneteket imáival. Végül szeretnék köszönetet mondani minden itt jelenlévő családnak is. Erre a bizonyosságra hagyatkozva békével és hűséggel haladjatok tovább, az Úr áldjon meg benneteket. Köszönöm. Zárta beszédét a Szent Atya a négy spanyol szeminárium növendékeihez és szüleihez.
Leó pápa üzenete. Az oratóriumok létfontosságúak a fiatalok számára az elszigeteltség leküzdésében. Az olasz-svájci határtól mindössze 8 kilométerre fekvő kis lombard városban, Olgiate Comascóban, a régi San Giovanni Bosco oratórium hamvaira helyezett alapkő szilárdsága ezen intézmények vitalitásának jele, amelyek elengedhetetlenek az egyház és az egész társadalom életéhez. Ezek olyan helyek, amelyek arra hivatottak, hogy hiteles kötelékeket építsenek, amelyek képesek legyőzni korunk elszigeteltségét, kiváltképpen a fiatalok körében. 14. Leó pápa üzenetében jó kívánságait fejezte ki a szalézi rend alapítójáról elnevezett új oratórium alapkövének letétele alkalmából, amelyre március 1-én vasárnap Oscar Cantoni bíboros Como püspökének jelenlétében került sor. A Szent Hippolytos és Szent Cassianus templom mellett épül az új ifjúsági központ. Flávio Crosta atyához, a plébánoshoz intézett üzenetében a pápa reményét fejezte ki, hogy az oratórium az igazi emberi testvériség és keresztényképzés tereit kínálja majd. A pap vasárnapi beszédében emlékeztetett arra, hogy a fiatalok számára nem elég, ha értékelik őket. Tudniuk kell, hogy szeretik őket. Az alapkő letétele egyben egy hosszú várakozásokkal és összetett átmenetekkel teli út végét is jelentette, amely a régi oratórium 2017-es bezárásával kezdődött. A nosztalgia jellemezte 8 éven át azokat, akik a gondtalan gyermekkor emlékeivel nőttek fel egészen november 18-áig, amikor Lázaro Juheung Sik bíboros, a papi dikasztérium prefektusa véglegesen jóvá hagyta az új épület építését. Az új oratórium projektjét Alessandra Mastro Giacomo építész tervezte, és Carlo Valentini építész hagyta jóvá. A korábban különálló és olykor praktikusnak nem mondható tereket barátságos, több célú terekké alakították át. A tegnapi fiatalok, mára már befutott szakemberek és fiatal nyugdíjasok önkéntes hozzájárulása is kulcsfontosságú volt a projekt létrehozásában. Nagylelkűen felajánlották képességeiket a bizottságnak a plébános támogatására. Hozzájárultak a mai fiatalok is, akik elgondolkodtató szavakkal fordultak a jelenlévőkhöz az ünnepségen. Tényleg elvesztünk? A Pán Péter mesében szereplő fiktív hely a Soha Ország korában, az a mágikus hely, ahol a gyerekek soha nem nőnek fel, újra felfedeztük önmagunkat közösségként. Falak nélkül megtanultunk összetartani. Tető nélkül megtanultunk otthon teremteni magunknak. Mert egy oratórium nem betonból születik, hanem azok tekintetéből, akik felismernek egy fiatalban valami értékeset. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió műsorát hallották.
szívem hozzám szegedett. Rá-rá-rá-rá-rá, rá-rá-rá.
Istenünk, irgalmas atyánk, aki szeretetet fiatban, Jézus Krisztusban nyilatkoztattad ki, és kiárasztod ránk a Szentlélekben, a vigasztalóban, fölajánljuk neked ma a világ és minden ember sorsát. Hajolj le hozzánk bűnösökhöz, gyógyítsd meg gyöngeségünket, üzd el tőlünk minden rosszat, add, hogy a föld minden lakója megtapasztalja irgalmasságodat, hogy benned, a Szent Háromság és egy Istenben megtalálják mindig a remény forrását. Örök Atya, fiat keserves kínszenvedéséért és föltámadásáért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Ámen.
Az ember végül homokos, szomorú, vizes síkra ér. Szétnéz merengve, és okos fejével biccent. Nem remél. Én is így próbálok csalás nélkül szétnézni könnyedén. Ezüstös fejszel suhanás játszik a nyárfa levelén. A semmi ágán ül szívem. Kis teste hangtalan vacog. Köréje gyűlnek szeliden, és nézik, nézik a csillagok.
József Attila Reménytelenül című versét Jordán Tamás előadásában hallották. József Attila a 20. századi magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja. 1905. április 11-én született Budapesten. Apja szappanfőző munkás, anyja mosónő volt. Az apa 1908-ban elhagyta családját. Nagy szegénységben éltek. 1910-ben Attila Öcsödre került nevelőszülőkhöz. 1912-ben tért vissza Budapestre. Édesanyját 1919-ben veszítette el. A következő évtől a Makói gimnáziumban tanult. Ekkor ismerkedett meg Juhász Gyulával. Az ő segítségével és előszavával jelent meg első verses kötetem, a Szépség koldusa. 1924-ben a Szegedi Egyetem magyar-francia szakára iratkozott be. Innen azonban Tiszta szívvel című verséért eltanácsolták. Ezután Bécsben, majd Párizsban tanult. Tagja lett az Anarchista Kommunista Szövetségnek. 1927-ben tért haza Budapestre, 1930-ban pedig belépett a kommunisták magyarországi pártjába. 1934 után szociáldemokrata és liberális körökkel talált kapcsolatot. A Baumgarten alapítványtól 1935-ben segít, a következő évben jutalmat kapott. Utolsó kötetem 1936-ban jelent meg Nagyon fáj címmel, ám ez sem hozta meg a várt elismerést. József Attila 1937. december 3-án Balatonszárszón hunyt el. 1938-ban posztumusz Baumgarten díjat kapott, 48-ban életművét Kossuth díjjal tüntették ki, 2001-ben pedig posztumusz Magyar Örökség díjban részesült.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.